akik régebb óta nézik a csatornát, azok tisztában vannak fel, hogy jó a kapcsolatom a Cárbombával. A tulajdonosa a Stevennel, csak ebben az évben találkoztunk kétszer. Még valamikor tavasszal, ha jól emlékszem, Genfben ígérte meg nekem, hogy majd erről a kerámia óráról mindenképpen kell forgatni, mondtam, hogy semmi akadálya, ahogy megjelenik, küldjetek nekem, és hát egyébként eltelt egy kis idő, szerintem rá is felejtettek, és akkor ilyen augusztus környéken rákérdeztem, hogy te srácok, így mi a helyzet ezzel a kerámia órával, mert beszéltünk rá, küldjük, és azt hiszem néhány héttel ezelőtt be is futott, úgyhogy akik követik a rövid videóimat, azok már láthatták rajtam ezt az órát, viszont hosszúban meg úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk így együtt. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Cárbomba egyértelműen Richard Mille koppintásokat gyárt, viszont akik mondjuk látták például a reaktor kiadásukról készült videómat, ami egyébként itt is megtekinthető, azok számára egyértelmű, hogy természetesen vannak jó kinéző saját dizájnjaik is, viszont ez az óra megint az Atomic Series-ből való. Ugye az Atomic Series-nek az volt a tulajdonsága, hogy ezek az órák kombinálhatóak, és ebből voltak is olyan kiadások, amiknek ilyen több mint 8000 féle variációja volt, amit meg lehetett venni, mit tudom, 1 millió forintért. Ez egy kicsit más, mert itt ugye önmagában a kerámiatok ezt a dolgot limitálja, itt nem cserélhető a korona, legalábbis én nem jöttem rá, hogy kell. Úgy, ahogy a korábbiakat, úgy nem lehetett cserélni rajta a koronát, úgyhogy bár a tokforma alapján, meg a kinézet alapján abban a sorozatban tartozik, de úgy gondolom, hogy ezeknél a kiadásoknál meg kell elégednünk azzal, hogy cserélhető rajta a szí, de az ugye a már korábban megszokott gyorscserélős megoldással működik, amiről megint csak azt mondta nekem a tulajdonos, hogy ez saját szabadalom, nyilván hasonlít egy csomó más gyorscserélő szíjas megoldásra, viszont van a működésével kapcsolatos levédett szabadalmuk ezzel kapcsolatban. Ami nagyon érdekessé teszi ezt az egészet, az természetesen nem az, hogy most akkor megint úgy néz ki, mint egy Richard Mille. Például legutóbb, amikor az Itiner podcastben voltam, a Kolosnak a vendége, ott ugye a Dark Matter volt rajtam, és arra is már sokan távol azt mondták, hogy hogy ez úgy néz ki, mint egy Richard Mille, és nyilván egyébként arra is rá lehet fogni, de az szerintem sokkal inkább ilyen négyzetes kinézetű. Ez azért egyértelműen hozza ezt a hordóformát, vagy tonnósépet, vagy egyébként hívhatjuk igazából bárhogy magát ezt az órát, és nekem ugye két dolog tetszett ezzel kapcsolatban. Az egyik ugye természetesen maga az, hogy türkiz, és úgy gondoltam, hogy ez a világos kékes türkizes változat, ez azért nyáron nagyon jó lenne, hát természetesen a nyár az elmúlt, és volt is olyan gyártó, aki küldött türkiz színű órát, na most ez nem ért ide sajnos a nyára, pedig szerintem menő lett volna, de nem baj, majd jövő nyáron is ugyanúgy jó lesz. A másik dolog, ami meg tetszett benne természetesen az, hogy kerámia. Tudjátok, én szeretem az ilyen korundanyagokat, tehát én ezért vagyok zafirmániás, és szeretem egyébként a kerámiát is, akkor egy elérhető áru kerámia óra kerül elém, akkor mindig rá szoktam csodálkozni, és értem, hogy a mondjuk 1800 eurós ár, amennyibe ennek a sorozatnak a tagjai kerülnek, illetve ez is egy érdekes dolog, mert van olyan ország, ahova például most néztem, hogy ha Görögországot adom meg lokációnak, akkor 2000 euróba kerül ez az óra, ha Finnországot, akkor 1800. És így nem teljesen értem, mert szerintem mind a kettő ország benne van európai gazdasági térségben, meg mindenben, úgyhogy nem teljesen értem ezt a különbséget. De most beszéltünk, tehát hogy ez az órával kapcsolatban beszéltünk 1800 euróról, 2000 euróról, valójában teljesen mindegy. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ennek az órának a minősége, milyen ennek az órának a fogása, meg egyáltalán a hangulata. És ez az, ami nekem nagyon tetszett, meg természetesen ugye a legelső dolog, amivel szembe találkozunk, az mondjuk a gumiszi, és engem egyébként az ő FKM rubber szíjaik mindig is megvettek, akár a Dark Matterről volt szó, akár a reaktorról, nekem mind a kettőben nagyon-nagyon tetszettek. Viszont ami még itt egyébként nagyon érdekes szerintem, az ez a csomagolás, amiben érkezik, úgy néz ki, mint egy üveg kalitkába lenne maga az óra bezárva, és egyébként ugye ebben ilyen lézergravírozás jelleggel van bele gravírozva a Cárbomba, úgyhogy önmagában ez a doboz sem volt, lehetett szerintem olcsó ezt létrehozni, és egyébként iszonyatos súlya van, tehát amikor megérkezett a csomag, akkor hát így számítottam arra, hogy persze valami csomagolásban biztos érkezik az óra, de ugye általában ilyenkor, amikor forgatásra jönnek órák, meg ilyen sajtóórák jönnek, meg ilyesmi, akkor ott nem mindig szokták a fullos csomagot küldeni, ez viszont most tényleg a fullos csomag, és ezért is volt nehéz, mert már a szállítón láttam, hogy 1,7 kilón, néztem, hogy mi a fene, két órát küldtek, vagy három, vagy így mi lesz, és nem, hanem ennek a doboznak van igazából iszonyatos súlya, viszont a kinézete miatt meg ez teljesen olyan, ami szerintem igazából megérdemelné azt, hogy mondjuk ne egy szekrény mélyen legyen, hanem ezt egyébként így ki is lehet állítani, és a becsukási lehetőségében meg az a jó, hogy ugye nem lepi a por ilyenkor az órát, már hogyha az ember nem használja, bár ugye a legtöbb embernek ugye nem egy órája van. A párnán egy kicsit meglepődtem, mert ez sokkal keményebb annál, mint amire én számítottam, és így tök nehéz is volt egyébként ebből a belső műanyag keretből kihúzni. De mindettől függetlenül ez szerintem egy rohadt jó ötlet, és nagyon jó kivitelezték. Külső borítás is nagyon tetszett, annak ugye a hangulata az meg ilyen kis ezüstös, bőrös történet, amire szintén ugye a cárbomba felirat így rá volt nyomtatva. Én úgy érzem, hogy ez már csomagolásilag is iszonyatosan impresszív. Ami még impresszív volt, és én elsőre ez nekem fel sem tűnt, hogy amikor mutatta nekem ezt az órát, Stevent, illetve a prototípust, akkor még nem ez a szerkezet volt benne, viszont voltam nem olyan régen az Evolvensnek az új bemutatóterem, bolt, meg minden ilyesmi bemutatóján, és Mezei István nézte, és mondta, de hát ez mióta? És így mondtam, nem már, hát hogy a fennébe lenne benne mióta? És de látszik, hogy jobban ismeri a mióta családnak a sajátosságait, mint én. Ez a 9100-as mióta sorozat, nyilván ő a hátlemez furatait meg ilyesmiből ismerte fel. Természetesen az alap 9-es mióta egy kicsit felpimpelve, de mondom gyárilag, a 3 óránál látható segédszámlap, ahol ugye ott van a hónap kijelzés, és ezen kívül még 2 óránál van kívül a tokron egy gomb, amit egyébként érdekes, hogy ehhez az állítóhoz nem adtak külön eszközt, amivel lehet állítani. A luxusgyártók általában szoktak, ők meg úgy gondolták, hogy valószínűleg fogpiszkálót azért csak tudunk találni, és hát nyilván találtunk is. Ezzel lehet ugratni a hónapot. Először azt hittem, hogy ez az óra egyébként mechanikus annuál kalendárral érkezik, és olyan szempontból ez igaz is, hogy van rajta hónap kijelzés, viszont ugye ami az annuál kalendárnak maga a lényege lenne, hogy tudja, hogy a hó végek milyen hosszúak, és ezt ez a szerkezet nem tudja. Tehát, hogy konkrétan az van, hogyha amikor gyors dátumléptetés van, ami benne maradt, és ennek én nagyon örülök, akkor az van, hogy minden hónap ugye 31-énél vált, és 31 után ugrik át a következő hónapra. Az annual kalendárnak meg ugye az lenne a lényeg, hogy tudja, hogy az adott hónap 30-as vagy 31-es, és csak egyetlen egy alkalommal ugye februárban kellene korrekciózni kézzel, hogy éppen most akkor szökőév van, és akkor 28 van, 29 van, és ugye a perpetuál kalendárok pedig ennél annyival tudnak többet, hogy tudják, hogy éppen szökő év van, vagy nincs, és akkor még persze erre jönne rá mondjuk az évkijelzés, de az már igen szempontból, a működés szempontjából az nem kötelező. Viszont az, hogy a szerkezet tudja, hogy 28-a vagy 29-e után kell átlépni március 1-ére, az önmagában egyfajta ismerve a perpetuál kalendárok. És annak ellenére, hogy ugye ilyen nagyon sportos a számlap, és nagyon kék az óra, viszont ez a lumineszkáló festék, ami fönt van, 3 óránál, 6-nál, 9-nél, az óramutatónál, percmutatónál, a 24 óra kijelzésnél, illetve a járástartalék kijelzőn is nek a mutatója is be van vele festve, ez nem kéken reagál, vagy hát nem kéken világít, hanem kicsit inkább ilyen zöldesen. Ezt a megoldást egyébként nem értem, még kis BGW9-e vagy valami ilyesmit lehetett volna rá tenni, és akkor az mondjuk kéken világítana. Viszont érdekes, hogy UV-fényben az előbb felsorolt 3 óra jelzés viszont kéken világít, tehát hogy ez már csak ezért is fura, plusz a másodperc mutató vége is reagál jól az UV-fényre, és azt pedig ugye pirosan világít, ugyanúgy, ahogy a járástartalék kijelzőnek is a mutatója, de a Moonswatch-nak a szupis óráján is volt olyan, ami nem lumineszkált, viszont UV-fényre meg reagált, úgyhogy ez egy kicsit ilyen jut is marad, és szerintem rákanyarodhatok egy kicsit arra, ami nem tetszik. A számlapon található 4 ilyen csavar a számlap 4 sarkában, és ezek konkrétan lógnak a levegőben. Tehát én megpróbáltam azt nézni, hogy ennek biztos, hogy van valami funkciója, mert feleslegesen nem teszik oda, de én meg vagyok róla győződve, hogy nincs. Csak ezek nélkül meg szerintem úgy gondolták, hogy így lehet, hogy üres a számlap, és ezért kerültek ezek oda. Nem is órajelzések, nem indexek, nem tudom, hogy ezt igazából valójában minek szánták. Ugye ott van ilyen hatszögletes imbuszkulcs berakásuk, vagy benyomás van rajtuk, belül mat, kívül pedig ugye csillognak. Úgyhogy maga a megoldás egyébként jó, és ez tényleg még egy kicsit industriálisabb lesz. Ehelyett lehetett volna valami teljesen más rakni rá. A számlapja ugye nem eléggé átlátszó, tehát ezt nem lehet ilyen skeletonnak hívni, bár egyébként ezen a számlapon egy-két dolog át van törve, járástartalék kijelző alatt, az indexek között, főleg így az alsó részen 24 órás kijelzés mentén, de ugye igazából semmit nem látunk magából a szerkezetből, és ez azért is van, mert ugye ez nem egy skeletonizált szerkezet, tehát gyakorlatilag van egy hátsó lap, ami fel van víve. Igazából az áttörésből túlságosan sokat nem profitálunk. Nem tudom, tehát, hogy szerintem előbb készült el maga a számlap, mint ahogy kiválasztották volna hozzá magát a szerkezetet, és akkor így ez a megoldás lett. Szerintem legalábbis én ezt tudom elképzelni. Ami még érdekes, a hátlapját eredetileg egyébként ez nem ilyenre volt tervezve. Illetve a Steven nekem mutatott olyan megoldást, amikor teljesen átlátszó volt a számlap, de nem nézett ki jól. Ugye ott látszottak az eltartások, meg a minden, és helyette ugye belülről a hátsó üvegre nyomtattak nyomtatták rá ezeket a motivumokat. Egyébként ez így tök jól néz ki, tehát ez ilyen ápol és eltakar jelleggel vannak rajta, ez ilyen pókhálószerű, de mégis ilyen acélfeszítő köteleket, meg ilyesmiket lehet belelátni szerintem. Ez kreatív. Amikor a Steven több változat közül kérdezte, hogy melyik néz ki szerintem jobban, én is ezt választottam, úgyhogy én nagyon örülök, hogy egyébként ez lett. Ami még így a lezárás felé, még akkor azért még egy kicsit a tokjáról is. A tokban nem az az érdekes feltétlenül, hogy önmagában kerámia, mert az, hogy mert kerámiából vannak már 50 ezer forint környéki kategóriában is órák, de egyébként a kerámiával sokkal nehezebb dolgozni természetesen, mint az acéllal. Máshogy kell vele dolgozni, drágább is, ugye más maga a technológia, tehát ezt nem tudod préselni, mint mondjuk az acélt. Erre is egyébként többféle iskola van. Láttam már például 3D-s üvegszálas nyomtatást is, de egyébként úgy gondolom nyilván, hogy ez nem ezzel készült, mert ezt az üvegszálas kerámiás anyagot is megpróbáltuk összetörni, és lehetetlen volt, tehát hogy egyszerűen zseniális. Hogy ez pontosan milyen technológiával készül, azt nyilván nem árulták el, viszont ami így kívülről látszik, hogy, hogy itt is megvalósították azt, hogy két különböző felület legyen. Vannak ugye a nagy felületek, ezek szálhúza vannak, legalábbis, hogyha acél lenne, vagy valamilyen fém lenne, akkor ezt szálhúzásnak hívnak, és a letölt sarkak pedig lényegében polírozottak, tehát hogy csillognak, villognak, és mivel ugye ez gyakorlatban egy karcmentes anyag, vagy nagyon erősen karcálló anyag, ezért ez valószínűleg így is fog maradni. És független attól, hogy a felső vagy az alsó részét nézzük, mind a kettőn ugyanezek megvannak. Ami még nekem nagyon tetszik, hogy nagyon élesek benne az írások. Tehát, hogyha például megnézzük a hátoldalon a cárbomba logót, vagy egyébként az összes feliratot, az all-ceramic, az automatic movement, magát a cikkszámát, ugye ennek az órának a cikkszámát, a TB8222C-t, illetve a vízállóságot és azt, hogy 50 méter meg az, hogy zafír, azok is nagyon-nagyon élesen vannak ebbe bele. Hát szerintem ezt valószínűleg lézerrel vágták bele, legalábbis én annak gondolnám, mert hogy ez szerintem mással így nem annyira, ilyen vékonyságban szerintem nem annyira kivitelezhető. A kerámia toknak egyébként hátrányai is vannak, és pont ezért hordtam most már nagyjából 2 hete, mert egyrészt ez nehéz, tehát hogyha valaki szereti a könnyű órákat, akkor az nem az ő órája lesz. Másrészt ugye magas, ennek 15 mm fölött van a magassága, és maga a hosszúsága is pedig 45 mm, úgyhogy ez alapvetően egy nagy órának számít, egy nagy óra, egy látványos óra, egy nagyon sportos óra. A vízállósága pedig egyébként azért alacsonyabb, mert egyrészt nem menetes a koronazár, másrészt ugye van rajta ez a hónapállító, mind a kettő elméletileg képes lehetne ázni, de természetesen azért inkább a biztonság kedvéért erre 50 métert írtak, meg gondolom azért megpróbálták nyomáspróbával, hogy ennyit bírjatok és csókolom. És ugye a mindennapokban ennek van egy nagyon masszív csukló jelenléte, ami érdekes, hogy egyébként nem korlátozta. Sosem volt olyan, hogy fölvettem és így azt éreztem, hogy bevág, így tör vagy valami, de ettől függetlenül ez nem olyan, mint egy könnyű titánóra, hogy egyszerűen csak elfeledkezel róla, és hogy át, hogy van, hogy eltöltötted az egész napot, és csak ránézel, hogy ó, volt rajtam óra. Tehát, hogy ezek az órák egyébként nem így működnek. De egyébként például hölgyeknek gyárt a cárbomba zafírból ennél sokkal kisebb méretű órákat, teljesen zafírtokkal, azoknál egyébként el tudom képzelni, hogy azok tudnak ilyen kis filigrán, kis könnyű óraként üzemelni. Ez a sorozat, ez egyáltalán nem erről szól, és megint egy másik dolog, hogy amiért nem Richard Mille, ugye a Richard Mille-nek az óráinek az a lényege, hogy könnyűek legyenek, na most erről az órára tényleg sok mindent el lehet mondani, de az, hogy könnyű nem, illetve ők ugye nagyon rámennek a vékonyságra, és ott ugye a szerkezetek úgy vannak kialakítva, hogy a lehető legvékonyabbak legyenek, sokszor ezért van, hogy mondjuk kézi húzósak a szerkezetek, hogy még azzal is plusz vékonyságot nyerjenek, na most itt ugye stock szerkezettel dolgoznak, maguk a számlapok is egyébként elég magasak, nagyon nagyok bent az eltartások, tehát hogyha mondjuk egy kicsit másképp tervezték volna a dolgokat, és egyébként nem lett volna például domború zafírjú, hanem egy sík zafírt kapott volna, ami megint levett volna az órának a szexiségéből, értem, de sokkal vékonyabbra lehetett volna magát az órát tervezni. Mindezzel együtt én úgy gondolom, hogy ez egy rohadt jó óra. Én nagyon élvezem, mióta rajtam van, egész sok bókot kaptam már miatta, és nyilván egyébként nagyon sokan voltak, akik ezt Richard Mille-nek nézték, és nyilván sokan tudják, hogy órákkal foglalkozom, de azért de nem gondolom, hogy egyébként bárki is normálisan úgy gondolná, hogy egy sok 100 millió forintnak megfelelő összegű, vagy akár 1 milliárd forintnak megfelelő összegű órát hordanék a mindennapokban, az utcán, vagy bárhol, ahol egyébként járok. Úgyhogy ezeket a bókokat így utólag is egyébként mindenkinek köszönöm, és mindenkinek egyébként nagyon szívesen megmutogattam ezt az órát, és a jövőben is meg fogom mutogatni. Nyilván ez nem egy olcsó óra, és nem is szeretett volna soha olcsó lenni, de hogyha az a kérdés, hogy mondjuk megéri azt az 1800 eurót, vagyis hivatalos magyarára az 680 ezer forint, tehát hogyha azt kérdezed, hogy megéri azt a 680 ezer forintot, és azt mondod, hogy egy zafiros, kerámiás, automata óráért, gumiszíjon ráadásul ilyen nagyon forró színben, amihez egyébként tudsz még pluszba szíjat rendelni, hogyha szeretnél, tehát hogy az a rész az ugyanúgy megvan, hogy cserélhető rajta a szíj könnyen, meg minden, akkor én úgy gondolom, hogy egyébként ez nem azt mondom, hogy a világ legjobb ára valaha, de szerintem ez egy tök korrekt ár, és szerintem, hogy ennyit ér, és önmagában hozzátesz az embernek, főleg, hogyha valaki annyira minimalistán öltözködik, mint ahogy én általában a hétköznapokban szoktam, hogy szokott rajtam lenni egy vagy két szín, és utána ezt vagy próbálom ellenpontozni, vagy próbálom mondjuk kiemelni azt, hogy egyébként van rajtam valami óra, úgyhogy szerintem ilyen szempontból is tök jó tud működni. Úgyhogy ez az, amit én most el szerettem volna mondani, a Cárbombának az új Atomic Series-es kerámia órájáról. Érdekel, hogy mit gondolsz róla, várom a kommentekben, és találkozunk legközelebb.